Ez itt a Játékidő, a Régiójáték és a Mesélyanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról adásra vendégeimmel. Én Andrész Timi vagyok, az évamagazin.hu szerzője, a Mesélyanyukám podcast műsorvezetője, két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. A szülők a gyermekeiket mindig előnyben részesítik. Érdekes megfigyelni, hogy egy szülő a nehezebb időszakban is mindent megtesz azért, hogy megadjon mindent a gyerekeinek. A nehezebb időkben is az kerül fókuszba, hogy hogyan tudná különlegessé tenni az ünnepet, megadni mindazt, ami a kicsi szívek álma. Viszont, amikor feltöltjük a gyerekszobát új játékokkal, az mindig egy jó alkalom lehet arra, hogy megnézzük, mi az, aminek már nincs helye ott. Azoknak a játékoknak akkor megkereshetjük az új tulajdonosát. Mondjuk egy cipős dobozon keresztül. Többek között erről is beszélgettem a mai adás vendégeivel, Gyaraki Dáviddal, a Régiójáték marketing vezetőjével, hamarosan 4 gyermekes édesapával, és Szabó Márkkal, a cipős doboz akció koordinátorával, aki 2 gyermek büszke apukája. A korábbi epizódokban említettem, hogy én nagyon szeretem a keretes szerkezetet. Elérkeztünk a Játékidő podcast sorozat első évadának utolsó epizódjához. Az első epizódban Gyaraki Dávid volt a vendégem, aki a Régiójátéknak a marketing vezetője, és hogy keretes szerkezettel zárjuk ezt az évadot. Ismét itt van velem, Dávid. Szia!
Hello, sziasztok!
Köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszi.
Karácsony előtt járunk, és már múlt évben volt egy karácsony tematikájú Mesélyanyukám adás. Kicsit eltérünk attól. Dávid, mondd meg nekem, kérlek. Hogyan vásárolunk mi szülők? Van a fejemben egy karácsonyi film, Hullapelyhes volt a címe, amiben Arnold Schwarzenegger az utolsó turbó menért küzd vérre menően. Mennyire tér el a film a valóságtól?
Hát minél közelebb keveredünk 24-éhez, annál inkább válik mindenkiből egy ilyen Arnold Schwarzeneggerré. Azért szerencsére nincsenek ilyen vad jelenetek, de tény, hogy azért az utolsó pillanatra hagyók között azért nagy a kapkodás, meg a szaladgálás, és könnyen érezheti úgy az ember magát, hogy tényleg egy ilyen akcióhősként kell végigverekednie magát a város forgatagán, a dugón, a sorokon, hogy végül is azt az áhított kedves ajándékot megszerezze. Úgyhogy ilyen módon biztos, hogy van áthallás, de azért az látszik, hogy nagyon sokan szeretnék elkerülni, és inkább úgy valahogy olyan nyugisabban megoldani, amennyire csak lehet ezt a karácsonyi ajándékbeszerzést, meg hát ugye nem csak az ajándék van itt, hanem ugye akkor a főzés, a menü összeállítása, akkor a ruhák, akkor a karácsonyi fotózás, ugye hát ízlés szerint ugye melyik családban, hol, miként zajlanak az ilyen karácsonyi hagyományok, vagy ilyen kötelező jellegű programok, és hát ugye akkor még tartalékolni kell ugye a második felvonás, ugye, tehát az ünnepi kör, nél ez a roadshow, nyakunkba vesszük a várost, és akkor nagymama, nagypapa, egyik keresztülő, másik keresztülő, jobbra-balra leföl, tehát hogy ugye azért így nagyon sok mindenkinél azért, hát eléggé, hogy mondjam, olyan energia igényes ez az ünnepi dolog, és hát a játékvásárlásnál ugye nyilván ezért igyekeznek a szülők jól előkészülni a legtöbben, tehát ezt látszik, egyébként már így november eleje közepén elkezdenek rákészülni ugye bevásárlásra. És hát hogyan vásárlunk, ugye ez volt a kérdésed. Általában van egy nagyon nagy lista, ami úgy szépen összeáll egyrészt abból, amit nagyon sokszor a gyerekek a mesecsatornákon látott reklámokból tájékozódnak. Másodszorban a különböző játékkatalógusok, akciós újságok, amik bekerülnek a postaládába, ez is még egy beszerzési forrás. Akkor ugye ott van az óvoda, ott van az iskola, beszélgetnek, akár van valamelyiknek egy olyan játék, amit szeretne a gyereknek, akkor az is fölkerül a listára. Úgyhogy szépen hízik ez a lista, és akkor általában anyukák valahogy ezt így nagymamák között, rokon szülők között kinél, hogy van az ajándékozás, de akkor úgy általában leosztják, megszervezik, hogy ki mit vesz a gyereknek. És akkor hát a boltokba is egyébként ezekkel a listákkal szoktak megérkezni.
Részben látjátok vagy a kamerában.
Igen, igen, ilyen hosszú papírtekercsekkel érkeznek a szülők, az automata ajtó még becsipi a végét, lemarad pár dolog róla. Szóval igen, tehát valóban így van, és akkor jönnek, és akkor keresik, vagy konkrétan, vagy csak azt a színes zenélőst, vagy azt a buborékfújó, nagyon menő autót keressük, és akkor ilyenkor egy ilyen barkobázás elindul az eladókkal, és akkor valahogy ezekből úgy összeáll, hogy akkor a kosárba bekerülnek, és akkor onnantól haza, csomagolás, stb. És onnantól a fa alá.
Tegnap Instagram sztoriban a saját oldalamon és a Mesélj Anyukám oldalán is megosztottam, hogy veled fogok ma beszélgetni, és kiraktam egy kérdésmatricát. És mondtam a hallgatóknak, hogy jöhetnek a kérdések, én tolmácsolom feléd, úgyhogy ezekből szemezgetek.
Wow, nagyon izgi.
Marian kérdezte, hogy egy korábbi adásban beszélgettünk arról, nem tudom, emlékszel-e rá, én kérdeztem tőled, hogy van-e olyan termék, amit így direkt karácsonyra vezettek be? Hogy van-e valamilyen ilyen nagy durranás, amit mindig évvégére tartogattok, ilyen új játék, és akkor ott meglevegtettél valamit, de nem beszélhettél még róla, és nagyon kíváncsiak rá, hogy mi volt az a játék, amiről nem beszéltünk végül.
Wow, én attól tartok, hogy egyébként ez sokkal prózaibb volt akkor annak az oka, hogy miért nem beszéltünk, mert egyszerűen annyi volt, hogy nem jutott eszembe. Nincs igazából idén egy ilyen őrülten nagy durranás, viszont van egy olyan újdonság, amit én úgy mindenképpen kiemelnék, ez pedig a Tolki című interaktív mesekönyv, abban van egy ilyen nagyon egy felokosított tollacska, ceruza, amivel tulajdonképpen egy ilyen interakcióba lép a gyerek, de valahogy nagyon természetes az egésznek a működése, tehát van egy olyan speciális könyv, amire, hogyha ráirányítja a tollát, akkor ott olyan anyagból van, ott a nyomtatás, meg a minden, hogy a toll felismeri, hogy éppen mire mutatott rá a gyerek, és akkor különböző funkciói vannak. Van, hogy csak mesél róla, van, hogy mondjuk az állatos könyvbe a hangját meghallgathatod, a tarajos gőtének, vagy mit tudom én, és akkor jegesmedve, stb. Tehát ilyenek vannak, meg aztán vannak ilyen kvíz funkciók benne, tehát, hogy így foglalkoztatja is a gyereket, és akkor kérdéseket tesz fölnek, és akkor a tollal rá kell mutatni a válaszra. Én se ismertem annyira a mélységében ezt a játékot egészen addig, amíg haza nem került egy példány ebből.
Kibontottátok?
Kibontottuk, igen, és kislányom, aki 5,5 éves, rendkívül jól szórakozik is, meg tanul is közben vele, és ez például egy olyan dolog, amit eddig úgy nem láttam jól megvalósítani, vagy ugye a játékpiacon nem volt annyira jól kiforrott ez a termék, főleg nem magyar nyelven, és ebben tényleg az a zseniális, hogy fantasztikus munkát végeztek a szinkronszínészek, tényleg nagyon szépen szólal meg az egész könyv, értelmesen beszél a gyerekhez, sokszor a gyerek válaszol is egyébként szóban a kérdésekre, tehát nem csak egy ilyen ceruzával vagy a tollal való mutogatásba merül ki a dolog. Úgyhogy én ezt jó szívvel tudom ajánlani, hogy ez például egy olyan újdonság idén a piacon, ami korábban nem volt.
Illetve azt is említsük meg, mert néhány héttel ezelőtt együtt voltunk egy kerekasztal beszélgetésen, ahol ezt a könyvet mutatták be élőben videón keresztül, hogy egészen 4-től 14 éves korig, jól emlékszem, Dávid?
Valahol 12 talán.
Vagy 3-tól 12, valahogy így ajánlott, mert hogy több könyv van, és több téma van. Van állatos, dínós,
most már
nem
angol,
tudom.
Angolul is megjelent.
Angol nyelven is volt, tényleg.
Tehát a nyelvtanulásba is segít. Igen. És amikor azon a beszélgetésen voltunk, akkor én még csak úgy kívülről ismertem, uh-huh. vagy nagyjából ismertem a könyvet, de most megkapták Mikulásra uh-huh. a könyvet, és azóta folyamatosan elől van, játszanak vele, úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog a piacon.
Következő kérdés. Azt kérdezte Anett, hogy szoktatok-e lekérni mondjuk hónap végén ilyen listát, hogy mi a legsikeresebb játék?
Persze. Ezt mindig nézzük, meg hát ez a top lista magától is úgy azért alakul. El kell mondanom, hogy nagy meglepetések nincsenek egyébként rajta, tehát évről évre a diafilmvetítő az állandóan a csúcson végez. Tehát lehet, hogy már valakinek lehet, hogy kicsit unalmas, aki úgy követi a régiónak úgy az életét, meg a nyilatkozatainkat, de hogy nagyon sokszor a diafilm tényleg ott szerepel a toplistán. Egyszerűen a magyar szülők, a magyar családok oda vannak érte, és hát ugye igazából nincs ezen mit csodálkozni, tehát aki ismeri, átélte, stb. Gyerekkorában is volt neki, azt nem kell bemutatni ezt a hangulatot, ezt a feelinget, és hát ez tovább él a mostani generációknál és szülőgenerációknál is, és az például minden évben itt végez a toplistákon. Aztán Lego, tehát a Lego az, az állandóan, és tényleg én is csak azt tudom mondani, hogy, hogy az egy nagyon jó választás, tehát egyszerre fejleszti a gyerek kreativitását, képzelő erejét, ügyességét, kézügyességét, szóval, és még jól is néz ki, tehát hogy ez abszolút egy win-win-win. Ez mindig toplistás, és hát utána megjönnek azok az idei évnek, vagy az éveknek mindig az adott év slágere, ami általában jól meg tévé reklámozott, valamilyen újdonság.
Az idei évben mi ez?
Hát idei évben is van sok minden, mindenféle ilyen tanulj velem, interaktív kutyus, elefánt, fiús családokban esetleg érdekes lehet, ez a Gravitrax névere hallgat, ez a Ravensburgernek egy ilyen elkalandozása a társas és a puzzle világból, és csináltak egy ilyen, hát tulajdonképpen egy ilyen golyófuttató játékot, bár nem szabad így hívni, de ez egy ilyen gravitációs játék.
És miért nem szabad így hívni?
Lehet így, hát mert az ottani marketingesek azt mondták, hogy ez nem egy golyófuttató pálya, de tulajdonképpen ez egy golyófuttató pálya, amit egyébként ilyen különböző elemekből össze lehet rakni, és mindenféle trükköket csinál a golyó. Szerintem nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Ez például egy nagy sláger. Úgyhogy ilyeneket tudnék úgy kiemelni.
A következő kérdést a férjem tette fel. Arra kíváncsi, hogy az irodádból lemész a boltba, és berakod a kosárba a gyerekeknek a karácsonyi ajándékát, hogy neked ilyen egyszerű ezt megoldani?
Röviden válaszolva, igen. Egyébként azért vannak paraméterek és utasítások, amit a feleségem azért azt mondja, hogy ezt nem szeretné, vagy azt nem szeretné feltétlenül, vagy ilyet hozzak, vagy ezt, de szokott olyat csinálni a feleségem, hogy megrendeli a webshopunkba, és személyes átvételre kéri az irodába, abba az üzletbe, ugye ott az üzlet fölött van az irodánk, és akkor gyakorlatilag össze is készítik nekem, és mire lesétálok, akkor csak ki kell fizetni a kasszánál, úgyhogy vannak ilyen, igen, tehát ennyire egyszerű valóban. De hát gyerekként is egyébként így nőttünk fel, hogy a karácsony ajándékot csak be kellett menni anyujéknak ugye az üzletbe, és akkor ott kiválasztani, és akkor csak félretették, és akkor ők sétáltak le az irodából, és vették meg, hát most már továbbadták ilyen módon a fákját.
Igen, még egy kérdés érkezett, hogy nagy családos apukaként a te feladatod-e a játékok beszerzése, és most már mindjárt 4 gyermekes apuka vagy, ezúton is gratulálunk neked.
Köszönöm szépen, igen. A nagy családos definíciót most már teljesen kitöltjük. Én mindenképpen szoktam ajánlani, vagy hogyha van újdonság, vagy nagyon sokszor van olyan, hogy egy termékminta beérkezik, és akkor azt, hát, hogyha életkorban, meg úgy a játék típusától függően, de akkor az hazakerül, és akkor otthon van egy ilyen kis fókuszcsoport.
Egy kutatócsoport,
igen, brit tudósok, és akkor ők azért úgy hazakerülnek ezek a dolgok, de egyébként a feleségemnek is szuper ízlése van, és az elképzelései is úgy megvannak, hogy akkor körülbelül mit, úgyhogy ezt így közösen szoktuk összehozni, tehát nem mondhatnám azt, hogy csak kizárólag ez egy ilyen csapatmunka.
Utolsó kérdés, amit én ide kiemeltem magamnak, hogy a régiójáték az csatlakozik-e bármilyen adománykampányhoz? Én a választ azt már tudom, ugyan a hallgatók nem látják, de nem ketten ülünk a stúdióba, hanem hárman. Itt van velünk Szabó Márk, 2 gyermekes édesapa, aki a Baptista Szeretett Szolgálat cipősdoboz akciójának koordinátora, és egyébként neked gyermekkori barátod. Szia, Márk!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Lehulla lepel, hárman ülünk, te is itt vagy velünk. Hogy függ össze a régiójáték a baptista szeretett szolgálatnak az akciójával?
Akkor még annyiba... De lehet, hogy ezt Márk igazából meg is válaszolhatod, hiszen te is pontosan jól tudod.
Abszolút. Meg ugye kicsit mindig jobb, hogyha nem magunkat dicsérjük, hanem ez az én feladatom is lenne. De nem szeretném ezt ennyire kisarkítani. A lényeg tényleg az az, hogy a baptista szeretett szolgálatnak 25 éve zajlik Magyarországon egy nagyon átfogó tevékenysége. Leginkább a segélyezésre épül, de szociális és oktatási szférát is érint nagyban. Amióta én dolgozom a szeretett szolgálatnál, az nagyjából egy 8 év. Azóta a régiójáték egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki, és tényleg egy nagyon pozitív visszacsatolás, hogy rendkívül fontosnak tartották mindig is az adományozást. Ez szerintem Dávidnak már az édesapukájától egészen Dávidon keresztül a mai napig nagyon nagy hangsúlyt kap. És ez nem csak karácsonykor van így, hanem abban a kiváltságos helyzetben van a szeretett szolgálat, hogy a régiójáték egész évben folyamatosan időről időre rendszeresen gondoskodik arról, hogy rajtunk keresztül olyan gyerekekhez juttasson el új játékokat, akik amúgy nem kapnának ilyen ajándékot, mert mondjuk a szülők nem tehetik meg. És amúgy ez nekünk egy rettentő nagy segítség, és nagyon hálásak is vagyunk, hogy ez a kapcsolat így fenntartható is létrejött.
És akkor Dávid, a cipős doboz akcióhoz csatlakoztok ilyenkor a karácsonyi időszakban?
Igen, tehát annyiban egészíteném ki, hogy szerintem amióta a szeretett szolgálat működik kb. Azóta szerintem a régió ilyen stratégiai partnerként jelen van az életükben. Minden évben attól függően, hogy éppen hogy van kapacitás, vagy mennyire, a cipős doboz akcióhoz valahogyan kapcsolódunk. Van, amikor szorosabban, van, amikor kevésbé. Igazából mi az ügyet támogatjuk és népszerűsítjük. Mi magunk egyszerűen helyhiány miatt nem tudunk leadó pontként működni, tehát ezt sokszor beszéltünk róla, hogy de jó lenne az, hogyha a régió üzletekbe be lehetne hozni a cipős dobozokat, de hát egyszerűen a játékok se férnek be ilyenkor az üzletbe, amit szeretnénk eladni, nemhogy még akkor azon fölül, tehát sajnos ilyen prózai oka van, hogy mi inkább abba támogatjuk az akciót, hogy bátorítjuk és a felületeinken megjelenítjük, illetve az adományunkon keresztül tulajdonképpen mi már a meglévő cipős dobozok, vagy a beérkező cipős dobozokhoz egészítünk ki. Mi egy nagy cipős dobozt szoktunk küldeni ilyenkor a szeretett szolgálatnak, amiben nagyon sok játék van, és akkor az rájuk van bízva, hogy ezt hogyan osztják el.
És akkor ti abból válogattok, és a dobozok mellé kerül abból a nagy dobozból még játék?
Így van. Ez a nagy doboz, ez nagyjából egy ilyen kamion méretű, tehát úgy kell elképzelni. Számos rakrapról beszélgetünk. Ezekből, ugye amikor hozzánk beérkezik ez a szállítmány, akkor egy nagyon komoly szortírozás indul el, hiszen vannak olyan játékok, amik mondjuk a méretéből vagy az adottságától függően nem fér bele egy cipős dobozba, és vannak olyanok, amik tökéletesen párosíthatók, és egy nagyon, nagyon komplett kis ajándékot lehet belőlük összerakni. Nyilván azok az ajándékok, amik nem férnek be, azok pedig úgy más milyen módon becsomagolva eljutnak nagyon nehéz sorsú oktatási intézményekhez, vagy szociális intézményekhez. Vannak olyan családok, akikhez kifejezetten egy-egy ilyen nagyobb ajándékot tudunk vinni ezeken keresztül, és amit be tudunk csomagolni, azt pedig úgy klasszikusan betesszük a több tízezres cipős doboz csomagunkba, szállítmányunkba, amit szépen szakaszosan karácsonyig eljuttatunk a gyermekekhez.
Abban tudsz segíteni, hogy most december 13-a van, amikor ez az adás kimegy, ez egy keddi nap, és hogyha jól tudom, akkor vasárnapig lehet vinni a cipős dobozokat.
Így van, december 18-ig az országban körülbelül 420 gyűjtőponton várják ezeket az adományokat.
Az én nagyobbik gyerekem 6 éves, és ez az az év, amikor már eljutott odáig, hogy meg tudta érteni azt, hogy nem minden gyereknek van annyi játéka, mint amennyi mondjuk nekünk van otthon. És a hétvégén elővettünk egy cipős dobozt, és mi is megtöltöttük olyan játékokkal, amik megunt játékok, de nagyon-nagyon jó állapotban vannak, és elvittünk mi is egy ilyen csomagpontra egy cipős dobozt. Segítsünk a hallgatóknak, hogy egyébként hol találják ezeket, mert említetted, hogy 420 pont van az egész országban. Hova menjenek, mondjuk Budapesten belül, hol találják?
Mindenképpen azt javaslom, hogy mielőtt elindul az adományozó, érdemes meglátogatni a cipősdoboz.hu weboldalt, ahol a gyűjtőpontunk listája nagyon egyértelműen látható nyitva tartási idővel is. Budapesten található nyilván a gyűjtőpontoknak a nagy része, így kerületenként is rengeteg különböző pont közül válogathatunk, akár kulturális intézmények, kávézók, üzlethelyiségek vagy céges irodák, nagyon sok felajánlást kapunk. Tehát Magyarország eléggé fővárosszentrikus, így a cipősdobozok nagy része is így gyűlik. Tehát nagyon, nagyon sok pont közül lehet válogatni. Szeretném kiemelni azt, hogy amúgy az 5. kerületi Városháza téren van egy megmozdulás, a Szolidaritás parkjának hívják. Ez az a helyszín, ami a cipősdoboz központi gyűjtőpontnak évek óta otthont ad, és ide most nem egy fából épített kis skandináv szaunaház jellegű dolgot raktunk le, hanem kitaláltunk egy új kétemeletes látványkonténeres megoldást, aminek a tetején hatalmas cipősdoboz felirat világít, és aki szeretne egy kicsit ünnepibb hangulatban átadni a dobozát, akkor van lehetősége találkozni a munkatársainkkal. Hozzáteszem, hogy van egy kis promóciós együttműködésünk egy támogatónkkal, tehát így egy finom kávéval is meg tudunk kínálni mindenkit, aki hoz egy cipősdobozt, és hogy elköltsük, nagyon szokták élvezni, hogy van egy kis csigára akasztott kötél, aminek a végén egy kosárba helyezve a cipősdoboz fel lehet húzni a második emeleti látványraktárba. Ezt a gyerkőcök nagyon szeretik, és örülök, hogy kihangsúlyoztott, hogy ti is dobozoltok a kicsikkel. Ez nálunk is hagyomány már 3 éve, és elképesztő látni azt, hogy a kicsiknek ugye az agyában szépen megszületik az a gondolat, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek nincs, és ő lehet egy olyan gyerek, aki ad. Főleg akkor, amikor ugye karácsony előtt vagyunk, ahogy Dávid is mesélte. Meg nagyon sokat beszélgetünk Dáviddal arról, hogy érdekes mód a Covid, meg az összes olyan év, ami valamelyes nehézségeket tartogat a gazdaságunk számára, a játékoknak a fogyására olyan érdekességgel hat, hogy szerintem a szülők, meg azt tapasztaljuk sokan, hogy a szülők a gyerekeiket mindig is előnyben részesítik, és ezért mindent megtesznek azért, hogy megadjanak nekik mindent, és nagyon jó volt ezt látni, hogy igen, a nehezebb időkben is a szülő azon gondolkodik, hogy tudná a gyerkőcének különlegesíteni ezt az évet, megadni neki azt, ami a szíve vágya, és amikor feltöltjük a gyerekszobát új játékokkal, akkor mindig egy jó alkalom arra, hogy akár megnézzük, hogy mi az, aminek már nincs helye, de jó állapotban van, és akkor megkereshetjük annak az új tulajdonosát. A cipősdoboz akció, ez egy nagyon jó felület arra, hogy mi megtaláljuk ezeknek az új tulajdonosait.
Egyébként arról tudnál mesélni, hogy hogy alakult ez ki, hogy miért pont cipősdoboz, vagy hogy jött ez az ötlet, hogyha jól tudom, akkor ez már a 19. éve, hogy létrejött ez a kampány.
Így van. Az első cipősdobozok Magyarországra külföldről jöttek, jellemzően Angliából és Amerikából, és a Baptista Szeretett Szolgálat alapító elnökének, Szenci Sándornak volt egy olyan víziója, hogy magyar gyermekeknek adjunk át olyan dobozokat is, amit magyar családok állítanak össze. Ez egy adományozási kultúra formáló tevékenységnek indult el, és tényleg azt láttuk, hogy az első évektől kezdve már pár ezer doboztól eljutottunk oda, hogy 19 év után a tavalyi évben 60 ezer cipős dobozt gyűjtöttek össze magyar családok, ami egy nagyon nagy szám tényleg. Nyilván hozzáteszem azt is, hogy rettentően messze áll az igénylésektől, ugyanis a szükség az ennél jóval nagyobb, de minden évben egy kicsivel több doboz gyűlik össze, az emberek erre ráfordultak, rákattantak és szeretik. Tehát ez a 19 év, ez egy nagyon dinamikusan fejlődő programmá nőtte ki magát, és nagyon jó látni azt, hogy most már nem csak angolul megfogalmazott kis levelek vannak a dobozokban, hanem olvashatunk igenis magyar leveleket, magyar gyerkőcök kapják meg, ahol leírják azt, hogy szeretettel gondolnak rájuk, és hozzáteszem azt, hogy tényleg ezek olyan helyekre mennek, amiket el sem tudunk képzelni, hogy létezik ilyen Magyarországon, sőt, el sem tudjuk képzelni, hogy Budapesten vannak olyan intézmények, olyan családok, akik felfoghatatlan körülmények között élnek. És igen, minden cipősdoboz összerakása egy meghitt pillanat, és ennek a folyamatnak a végén van egy még meghittebb pillanat, amit sokszor az adományozó nem láthat. Nyilván mi igyekszünk mindent megfelelőképpen dokumentálni. Nagyon régóta dolgozom a segélyezés területén, számos nemzetközi katasztrófánál is voltam kint terepen, de még mindig meg tud érinteni, amikor egy-egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz sorsú családdal szembesülök, és akkor látom, hogy milyen helyzetben élnek, hogy öltöznek fel a gyerkőcök, ha felöltöznek, hányszor esznek egy nap, mikor találkoztak utoljára meleg étellel, hogy fog kinézni a karácsonyuk. Ugye az ember, amikor Budapestről legurul egy autóval, akkor ez egy más történet, tudván azt, hogy 2 óra múlva én megyek haza. Nyilván nekem a mindennapjaimat ez picit úgy átüleli, és így a napjaimnak a része ez az ingázás. Nem fizikai ingázás, hanem lelki ingázás, hogy lef föl. És ez egy nagyon komoly utazás, és azt látom, hogy nekünk is, akik adunk, rettentő sokat ad, nem csak azoknak, akik kapnak nyilván. Ez már szinte közszei, hogy jobb adni, mint kapni. Nem feltétlenül van így, mert amikor a gyerkőcök átveszik a dobozt, akkor nem hiszed el, hogy annál van jobb. Főleg azokban a helyeken, azokon a településeken, ahova levisszük őket.
Erről mi is nagyon-nagyon sokszor beszéltünk a Mesélj Anyukámban. Legutóbb, mikor Farkasházi Réka itt volt nálunk, ő is ugye nagyon-nagyon sokat jár vidékre is koncertezni, hogy annyira buborékban élünk itt Budapesten, de azt hisszük, hogy ami minket körbevesz, az a nagy átlag, és nem így van. Tényleg nagyon nehéz átlátni a buborék falain túlra.
Ez abszolút így van. Tevékenységünk is arra törekszik, hogy ez a buborék, ez ne egy opálos üvegbuborék legyen, hanem egyre inkább kilássunk belőle, vagy netán merjünk kilépni is belőle. Mióta az akciót koordinálom, azóta mindig kiválasztok magamnak egy olyan nagyobb partnert, akinek a munkavállalóit igyekszem elvinni egy osztásra is, hiszen vannak olyan cégek, akik belső gyűjtést szerveznek, összeraknak pár száz dobozt vállalaton belül, és ezt eddig betették a kis központi gyűjtőpontunkra, mi meg elvittük őket, és néha bedobom, hogy gyertek velünk, hosszú ki együtt, nyilván hatalmas izgatottság van, együtt lemegyünk, levonulunk, és elképesztő látni ezt a kapcsolódást, amikor az adományozó találkozik az adományozottal. Ez egy érzékeny terület, nyilván nem katasztrófa turizmusról beszélgetünk, ez nem egy szafari, ez egy olyan dolog, amire fel kell készülni, hogy igen, ez egy meglepően nagy lépés, amikor az adományozó személyesen meri átadni, mert ott szembesül egy valósággal, amit mi igyekszünk azért kizárni minden tettünkkel, főleg ha bemegyünk egy plázába, vagy akármelyik boltba, már nagyjából október végétől, akkor kicsit átkattan az agyunk egy ilyen nagyon Christmas moodba, és onnantól kezdve a fények néha elvakítanak, és nem is látjuk, hogy milyen lehet enélkül. De nekem például személy szerint nagyon sokat ad ebben az egész karácsonyi történetben feldolgozni azt, hogy mi a valóság, vagy hogy mi van körülöttünk.
És egyébként ilyenkor karácsonykor valahogy mindenki könnyebben adományoz, ilyenkor karácsonykor jobban rááll az agyunk, vagy lehet, hogy a lelkünk nyílik meg jobban, és akkor ilyenkor az is mindig ad, aki mondjuk az év többi részében nem szokott adni.
Ez abszolút így van, és egy érdekes megfigyelést tettünk abban, hogy fontos kihangsúlyozni, hogy a cipősdoboz akció egyik irányelve, hogy a rossz tapasztalatok miatt nem adunk át kisgyermeknek olyan dobozt, amiben nem vagyunk meggyőződve arról, hogy csak jó dolgok vannak. Ez szükséges, tehát ebből kifolyólag mi átnézzük a dobozokat, ebben nyilván 60 ezer doboz átnézésében rengeteg partnerszervezet segít, sokszor az igénylő, aki megkapja, belekukkant. Ezért szoktuk azt javasolni, hogy egy cipősdoboz optimálisan úgy néz ki, hogy az alját a doboznak külön csomagoljuk, a tetejét is külön, sok esetben csak fel kell hajtani, belenézünk, hogy van-e benne bármi, aminek nincs ott helye, és akkor becsukjuk, és megy is a gyerkőcöz. Tehát ez nem egy ilyen nagyon komoly átvizsgálás, de hihetitek, hogy ez rettentően szükségszerű, és a mai napig rendkívül fontosnak tartom, hogy én például törött fejű babát, vagy hiányzókerekű autót nem adok át gyerkőcnek, akármennyire is nehéz sorsú, akármennyire is örülne neki. Én szeretném azt, hogyha úgy olyan dobozt adnék én át, amit a saját gyermekemnek is nyugodt szívvel odaadnék. Ebben van édesség, van sapka, sálkesztyű, kis autó vagy lányoknak nyilván baba, fésű, nagyobb gyerekeknek illatszerek, higiéniai szerek, amik hiány cikkek az ő hétköznapi életükben. És ennek a listája nagyon hosszú. Amúgy a cipősdoboz.hu van egy pár jó tippünk, hogy készüljön egy cipősdoboz. És mivel ezeket a dobozokat átnézzük, belekukkantunk, ezért megállapíthatjuk, hogy egyre inkább profi a dobozoló gárda Magyarországon. Egyre inkább odafigyelnek az emberek arra, hogy tényleg nem kerül bele törött játék, vagy tényleg nem kerül bele valamiből csak egy nagy darab dolog, hanem igyekszik ezt egy csomagként elképzelni, tesz bele szaloncukrot, egy kis csokit, forró csoki port, rengeteg kreatív dobozunk. Volt olyan doboz, aki például egy ilyen világító LED sorral díszítette fel a kis dobozkát, és maga az egész doboz világított kívül belül, nagyon kreatív. Tehát az a tapasztalatunk, hogy egyre inkább odafigyelnek az adományozók arra, hogy ez nem egy otthoni kiszelektálás, ez nem arról szól, hogy megválok azoktól a játékoktól, ami már nem kell, hanem a gyerkőcökkel együtt úgy rakják össze, hogy a végén ezt valaki ki fogja bontani. És nagyon jó tapasztalataink vannak. Hozzáteszem azt is, hogy fejlődni még mindig tudunk, még mindig van hova.
És egyébként, aki mondjuk ezt az adást hallgatja, és a cipős dobozon túl is szeretne segíteni adományozni, az megteheti rajtatok keresztül az év további részében?
Abszolút. Erre pedig javaslom a weboldalunkat, ami a baptistasegély.hu. Ezen a weboldalon nyomon követhető az egész éves tevékenységünk, ami tényleg nagyon sokrétű, főleg hidegebb időszakokban, ugye számos időshöz kell eljutnunk, számos nagy családhoz, akiknek a megélhetésük akadályoztatott, és nem is biztos, hogy szeretném sorolni, hogy melyik évszakokban mivel foglalkozunk, de a szeretett szolgálatnak a tevékenység az lekövethető a weboldalon, a közösségi felületeken is, és ezeken a felületeken pedig tájékoztatjuk minden látogatót arról, hogy hogyan tud ebbe csatlakozni, akár önkéntességgel, akár felajánlásával, mert nyilván nem mindenki a pénzét, vagy a bankkártyáját áldozza fel, van, aki az idejét, ami ugyanannyira értékes tud lenni, és ezekben...
Lehet, hogy nektek is ez nagy segítség így akár.
Így van, tehát rettentő nagy segítség tud lenni, főleg amikor mondjuk 60 ezer cipős doboz megmozgatásáról beszélgetünk, azt a kis idézőjeles, kis 120 fős központi csapatunk néha kevés ahhoz, főleg, hogy mindenkinek nyilván van egy saját munkaterülete. Én a cipős doboz akció koordinátoraként ebben a 4 hétben szívem, lelkem csak erről szól, de látom azt, hogy néha a saját munkatársaim is egyfajta önkéntességnek tudják ezt megélni, hiszen a rászoruló gyerkőcök mellett, ahogy mondtam, rengeteg intézmény, rengeteg oktatási és szociális intézmény van, akire koncentrálunk. A látáskörünkben van 41 iskola, 41 szociális intézmény, ez több ezer kedvezményezettet és hátrányos történetet akar, akiről gondoskodni kell.
És hogyha valaki esetleg a jövő évben szeretne segíteni mondjuk ilyen doboz átvizsgálóként, az mikor jelentkezzen, vagy
van
hogy keresem?
Van egy önkéntes regisztrációs felületünk. Ezt többnyire meg lehet találni amúgy a közösségi oldalon alakon is, amikkel a cipős doboz akció kommunikál. Nagyjából októberben elkezdjük regisztrálni azokat a lelkes önkénteseket, akik csatlakoznának, és novemberre már összeáll az a felület, ahova be tudjuk őket osztani. Így nyilván azok a gyűjtőpontok, amiket a baptista szeretett szolgált üzemeltet, ott számos esetben önkéntesekkel tudunk csak működni, és nyilván a dobozoknak az átnézése, pakolása, csomagolása ugyanúgy önkéntes erővel tud megtörténni, amiért mi nagyon hálásak vagyunk. Nagyjából szerintem 50-60 ember folyamatos munkája, önkéntes ember munkája van ebben a kampányban minden nap.
Nem tudom figyelmen kívül hagyni azt, hogy két apukával ülök itt szemben. A tegnapi napon kiment a Mesélj anyukámnak az a karácsonyi része, amiben a férjeinket ültettük a mikrofon mögé, és egy Mesélj apukám jött létre, és ők meséltek arról, hogy ők hogyan élik meg a karácsonyt, vagy hogyan készülnek. Ti hogyan veszitek ki a részleteket így a családi karácsonyi készülődésben?
Ki kereskedelembe dolgozik ilyen időszakba, és aki kifejezetten játékkereskedelembe foglalkozik, és egyébként azt nem árultuk el, de a márknak is van egy sötét múltja, hogy másik játékkereskedő cégnél dolgozott marketingesként, vagy egy jó pár évig.
Barátságárulás.
De hozzáteszem, hogy mielőtt ezt a lépést meghoztam, én Dáviddal leültem egy nagyon jó pofa kis török girosz mellé, és megbeszéltük, elmondtam neki. Nem azért, hogy engedélyt kérjek, csak fontosnak tartottam, úgyhogy szerintem egész békességgel mentünk.
Abszolút nem, hát ez igazából, aki a játék ügyét képviseli, az azért valahol mindig egy közös harcos társ, mert itt azért az adományozás kapcsán is nekem nagyon fontos volt, tényleg ugye azon így gondolkodtam közben, hogy tényleg ez az ügy, hogy az adományozáson túl, hogy a játék mire képes, és nekem ez nyilván mint játékkereskedő egy ilyen nagyon fontos szívügyem, és ez csodálatos látni, hogy ezekben a legsötétebb vagy nehezebb pillanatokba, élethelyzetekbe is milyen örömöt és fényt tud hozni a játék, és hogy egy aprósággal is már egy teljesen új fantáziavilág, egy teljesen saját univerzumot tudnak a gyerekek megnyitni, és hogy milyen hatalmas ereje van a játéknak ezekben a szituációkban. Nekünk egész évben ez egy fantasztikus ügy, amit képviselhetünk, és ilyen értelemben az, hogy a Márknak is volt egy ilyen élettapasztalata, hogy ezzel foglalkozott minden nap, ez tényleg egy ilyen kollegialitást kialakított, és ez szerintem sokan elmondhatjuk, akik így a játékpiacon dolgozunk, akár a régióba, akár bármilyen más vállalkozásba, hogy azért mindig van egy ilyen bajtársiasság, vagy hogy ez a játék ügy azért mindannyiunkat így összeköt, és van egy ilyen összefogás, vagy egy ilyen összekacsintás, vagy egy ilyen partnerségi érzés a szereplők között, tehát nem ez a durva vastag könyöklés, hanem azért a játék ügye, ez a szeplőtlensége az egésznek, ez az emelkedettsége, amire képes a játék, az öröme, a vidámsága, ez azért mindenképpen meghív egy ilyen fajta lelkületre, meg partnerségre, úgyhogy én ennek amúgy tökre örültem, és bárki bárhol kapcsolódik be ebbe az ügybe, én annak tényleg tudok szívből örülni. És akkor visszakanyarodva a kérdésedre,
köszönöm.
Nem felejtettem el, hogy azért ilyenkor a karácsonyi készülődés az mindig ilyen szempontból egy elég intenzív időszak. Szerencsére én nekünk úgy nagyjából most ilyen december közepe elején úgy már lefut minden, így a marketing osztályon, ugye, amit eddig meg kellett szervezni, kampányt, kommunikációt, stb., az így mostanra nagyjából kifut. Úgyhogy én ilyenkor nálunk az a hagyomány, hogy Mikulás napján én megveszem a karácsonyfát, és hazaviszem, és mi Mikulás napján már felállítjuk. Nekem ilyenkor valahogy van a lelkemben egy ilyen váltás, vagy egy ilyen pont, és a feleségemmel ezt így kialakult, hogy akkor mindig Mikulás napján, és akkor már ez a karácsonyi hangulat már ott van a fa a nappaliban, még nem díszítjük föl, illetve hát erről megy a beszélgetés, hogy mikor érdemes földíszíteni. Minden esetre benn áll már a fa a nappalinkba, és akkor már a gyerekek is és ugye akkor így össze is van kicsit kötve, akkor a Mikulás is, hát most így mivel óvodások a gyerekeim, ezért inkább délután érkezik meg a Mikulás, hogy legyen idő a játékokkal játszani, tehát hogy ne az legyen, hogy akkor reggel megjön, és akkor már rögtön menni kell az óviba, hanem hogy akkor délután jön, és akkor van idő kibontani, összerakni, játszani, stb. És már ugye ott van a fa is, tehát hogy az egésznek van egy ilyen nagyon ünnepélyes hangulata.
Bocsánat. Az a fa, az meglepetés a gyerekeknek?
Hát ő meglepődnek, mert ugye van, nincs, tehát hogy ez általában még ők akkor nincsenek otthon, amikor a fa megjön, tehát hogy van egy ilyen meglepetés feelingje azért a dolognak, és akkor így indulunk bele mi a szezonba, és akkor már úgy készülünk az ünnepekre.
Márk?
Nagyon szép emlékeim vannak arra, amikor december 6-án, amit meg lehetett szervezni, azt megszerveztük, aztán picit lecseng a játékpiaci vonalról. Amióta a cipős doboz akcióval telik az ünnepek, az el nem tudom neked mondani, hogy milyen karácsony falább belsős történet. Hozzáteszem azt, hogy a Baptista Szeretett Szolgálatnak az egész évét kitette az ukrán krízissel történő kapcsolatos munkánk, ami ugye nem múlt el, tehát hogy a cipős doboz akció intenzitása mellett rengeteg olyan program van, amiről gondoskodni kell, rengeteg olyan ember van, akit el kell érni. Úgyhogy nekem a tavalyi év, amikor elkezdtem koordinálni a cipős doboz akciót, és az idei is nagyon úgy fest, hogy én valamikor 24-én reggel, talán egy éjszakai akciózás után így a családom körébe begurulok, és akkor bízom abban, hogy addigra minden cipős dobozt ki tudtunk szállítani. Hozzáteszem, hogy a két ünnep között is folyamatosan dolgoznak a partnereink, meg ugye ez egy nagyon nagy hálózat van mögötte, alapítványok, meg nagyon sok együttműködés, akik osztanak sok ezek, tehát nagyon sokan még január elején is osztanak, és nem kell ecsetelni, hogy vannak olyan helyek, ahol ez a naptár, meg ezek a dátumok, ezek csak ilyen jelképes dolgok. Tehát az, hogy mikor van karácsony, az így abszolút nem számít. Az így nagyjából december 24-től január 15-ig folyamatosan karácsony van. Így nekem átszellemülni, kicsit lenyugodni kb. Esélytelen. Mm-hmm. utolsó pillanatos rohanások. Mindemellett igyekszem arra odafigyelni, hogy meg ez Dáviddal is szerintem nagyon-nagyon egyformán gondolkodunk abban, hogy a karácsonynak van egy olyan fajta lelki tartalma, amiben nem tudsz csak úgy beesni. Tehát erre fel kell készülni. És ahhoz, hogy az egész ünnepek alatt ez tudjon dominálni, ahhoz tényleg nem elég az, hogy te egyszer csak egyik pillanatra a másikra mindent leteszem, mert ilyen nincs. Tehát igyekszem én is fejben azért készülni. Ebben nagyon segít az, hogy ott van a két gyerkőc, akiknek ajándékról kell gondoskodni. Ez nyilván úgy működik, hogy az összes rokon, összes nagymama, nagypapa ajándékát mi szerezzük be. Tehát, hogy ez nekünk is egy legalább olyan hosszú listánk van, ami kilóg az automatikusan záródó ajtón, de ezek is segítenek abban. Az adventi gyertya gyújtások minden vasárnap picit készítenek erre, és nagyon jól ki lett találva ez a készüljünk együtt 4 héten keresztül, mert erre komolyan kell készülni. 4 hét is sokszor kevés. És nagyon bízom abban, hogy az idei év úgy alakul, hogy kipipáljuk az összes kis tennivalónkat, az összes cipős dobozt kiszállítjuk, aminek karácsonyig meg kell érkeznie, és akkor én 24-én reggel így elindítom ezt az év végét, picit úgy lecsendesedve. Nagyon jó szokott lenni, az nekem egy, ha nem betegszik le az ember addig, akkor az zseniális.
Most egészen eddig tárgyi ajándékokról beszélgettünk, kézzelfogható ajándékokról. Mi a véleményetek az élmény ajándékról?
Ez egy nagyon jó kérdés. És szerintem, ahogy az ember egyre inkább halad előre a korral, egyre más dolgokat kezd el értékelni, vagy más dolgokat tekint fontosnak. És szerintem az élmény az egy olyan dolog, ami már szerintem a gyerekeknél is megfigyelhető. Nagyon sok visszajelzést kaptam gyerkőcöktől, hogy de jó volt itt lenni, de jó volt együtt ezt csinálni. Még nem látom bennük azt, hogy ez felváltana a játékot, de mondjuk én a feleségemmel abszolút élményekben tudunk gondolkodni, és ezt látom, hogy a nagyobb családi körben is a felnőttek rettentő mód szeretik azt, hogyha akár egy közös, mondjuk egy közösen eltöltött hétvégéről akárhol az országon belül beszélgetünk, az is egy vagy egy koncert, például kaptunk tavaly koncertjegyet, nagyon-nagyon örültünk neki, és ezekben a ruhanós időszakokban az, hogy nekem van 2 órám a feleségemmel meghallgatni egy zseniális jazzkoncertet, az többet ér bárminél, de tényleg. A gyerkőcök egyre inkább felfogják ezt, és amúgy mi tudatosan próbálunk erre is törekedni, viszont amit Dávid mesélt arról, hogy a játék mit tud okozni, szerintem a felnőttek életében is van egy ilyen dolog, hogy a kedvenc tárgyunk, vagy a vágyunk milyen felüdülést tud okozni, szerintem ez még mindig dominál, de egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az élmények teret kapjanak, és fontosak legyenek a közösen együtt eltöltött minőségi idő. Ez a lényege.
Nekem rögtön a szeretett nyelvek jutott eszembe, lehet, hogy ismeritek, ez az 5 szeretett nyelv, hogy így be lehet kategorizálni azt, hogy mi hogyan szeretjük, hogyha, vagy miből érezzük leginkább azt, hogy szeretnek bennünket, és akkor így föl vannak sorolva, mint hogy az ajándék, ugye itt akár a tárgyi ajándékról beszélünk, de ugye itt van a minőségi idő is, ugye ide tartozik, akkor ide tartozik, hogy az érintés, szívesség, és még egy van, a dicsérő szavak. Igen, köszönöm. Tehát, hogy úgy egyébként az 5 szeretett nyelv az, ami minden emberről van, és már kicsi korban is egyébként látszik a gyerekeken, hogy ők melyiket részesítik előnybe, de az ajándékozás az azért ott a kisgyerekkorban ilyen kifejezetten magasan van, hiszen ez egy olyan dolog, amit azon az érettségi szinten a legjobban le tudnak maguknak fordítani, de ahogy nőnek föl, úgy már egyre inkább a gyerekek is tudják értékelni az ilyen közös élményeket, és egy kisgyerek, egy 3-4 éves gyerek már akár egy bábszínházazás, vagy egy jó kis Monster Truck Show, ugye arról is beszéltünk itt valamelyik adásban, tehát hogy ezeket ők is nagyon nagyra tudják értékelni, és egyébként a játékon belül is, az ajándékozásban is, ugye nem állott meg a dolog, hogy átadtam a játékot, hanem kor válik talán, vagy még egy szintet tud lépni a dolog, hogyha a szülő is oda térdel, oda ül, és akkor együtt duplózunk, együtt autózunk, együtt játszunk, és akkor így a tárgy is, meg a minőségi idő is ott van, de ugye ugyanúgy látszik, hogy a gyerek igényli az ölelést, ugye a testi érintést, akkor a dicsérő szavak, tehát hogy nagyon jó látni, hogy milyen sokféleképpen lehet szeretni a gyerekeket, és hát figyelni, hogy melyik gyereknél hogy alakulnak ezek a dolgok. Egyébként ezt felnőtt korban is van, aki nem feltétlenül örül annyira az ajándéknak, de ha mondjuk elmentek egy 2 órás jazz koncertre, akkor az egy nagyon szuper ajándék. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez személyfüggő, tehát lehet, hogy valakinek meg ez az élmény nem jelent feltétlenül annyit, viszont ha teszünk neki egy szívességet, vagy segítünk neki bevásárolni, akkor az egy szuper ajándék tud lenni. Úgyhogy én ilyen kapcsolatalapú ember vagyok, vagy ugye azt abba szeretek gondolkodni, tehát hogy arra legyünk érzékenyek, hogy a másik ember minek örülne, és az ajándékozásnak talán ez a legfontosabb aspektusa, hogy fontos vagy nekem, hogy kifejezem azzal, hogy végig gondolom azt, hogy na, te minek örülnél a legjobb, és azt adom.
Ez az epizód, ez a 4. karácsonyi adásunk. Ebben az évben valahogy úgy alakult, hogy olyan nagy hangsúlyt fektetünk a karácsonynak, hogy több epizód is kimegy. És volt egy rész, amit csak 3-an vettünk fel a lányokkal, a Lugosi Dórival és a Zubor Rozival, és ott Rozi elmondta, hogy ők úgy gondolták, hogy idén a karácsonyfa alá egy jövő nyári nagy családi nyaralás kerül be, ahova a nagypapa, a nagymama, a nagynéni, a keresztesó, mindenki csatlakozik. És egyébként az adás után egy hallgató is írta ezt a szeretetnyelves megfejtést, írta, hogy látszik, hogy az ajándékozás a szeretet nyelve.
Igen.
Egyébként, amit én nem is gondoltam eddig, mert hogy én azt gondoltam, hogy a minőségi idő a szeretet nyelve, és Roziéknak meg tudom, hogy most nagyon a minőségi idő a fontos az életükben. Úgyhogy erről beszélgetünk itt a hetekben, és gondoltam, hogy megkérdezlek titeket így apukaként, hogy nektek mi a véleményetek erről a kérdésről, így jött fel.
De egyébként egy kisgyereknél azért így az idősíkok, meg az időérzékelésnek a fejlődésével is azért az összefüggésben van, mert neki soha, hogy jövő nyár, tehát az egy olyan távoli időpont, ami az nem is létezik. Nekik minden most és azonnal kell, hogy megtörténjen, akár csak pár nap is még a kisgyereknél nem megy át, tehát hogy szombaton csinálunk valamit, és talán 7 közepe van. Ma rögtön ez a kérdés.
Igen.
És igen, úgyhogy nálunk az a szabály, hogy ha van bármi program, akkor azt vagy előző este a lefekvésnél használjuk munícióként.
De inkább aznap,
igen.
Én ehhez azt tenném hozzá, hogy mi évek óta bevezettük feleségemmel azt, hogy a kis adventi naptárban nagyon ritkán kerül édesség vagy kis tárgy, egy aznapi élmény, tehát ez nagyon idevág. Abszolút azt tapasztaljuk, hogy ha reggel az van a kis naptárban, hogy ma este kürtős kalácsozunk a szentendrei adventi vásárban, akkor az így totális flow élmény, és alig várják, vagy egy könyvtár, vagy egy gyurmaszobor készítés együtt, és döbbenetes, hogy egy ilyen is nekik egy abszolút ajándék kategória. Én azt hittem, hogy egy csoki az így kiveri náluk a biztosítékot, és az lesz az aznapi mennyország élmény, de nem. Együtt a könyvtárba elmegyünk, és mindenki elhozza a kedvenc könyvét, az nekik ugyanakkor áttörést hozott. Úgyhogy ez tényleg nagyon jól működik, hogy amit ő be tud fogni a kis agyával, hogy ovi után megyünk kürtős kalácsozni, az működik nagyon jól.
Nekünk is az adventi naptárban ilyen élménykártyák, élménytallérok vannak, és azt hiszem, hogy ez is nagyon szépen készíti őket, így az ünnep felé szépen hangolódunk, és nagyon kevés édesség kerül bele, mert hát egyébként a Mikulás az ugye mindenhonnan zsákszámra hozza, úgyhogy bőven lesz elég cukor mennyiség. Az időfaktorra pedig egy történetet szeretnék elmesélni, amit a férjem minden évben a szüleinél a karácsonyfa alatt felhoz. Soha nem fogja elfelejteni azt a karácsonyt, amikor kapott valami Nintendót, vagy nem tudom mit, és nem volt meg hozzá a zsinór, vagy rossz zsinór volt hozzá, és akkor nem tudott játszani azzal a játékkal, amire már mióta vágyott.
Hát az földi pokol.
És 3 napig ott ült, és gyakorlatilag kapott is valamit, de leginkább nem is kapott semmit, és akkor a 2 ünnep között tudta csak kipróbálni azt a Nintendót, és következő évben meg valami Tetris volt, amihez nem volt elem. Szóval erre is nagyon kell figyelni, hogyha olyan játékot veszünk, hogy elem mindig legyen.
Jó, hogy nem következő karácsonyra kapta meg a zsinort.
Nem, az apukája 2 ünnep között ezt pótolta.
Óriási. Mi egyszer úgy, csak ilyen Nintendo-ról az jutott eszembe egy kis történet a sajátból, hogy bár mi nálunk ilyen konzolmentes gyerekkor vagy nevelést kaptunk, és minden vágyunk az volt, hogy csak egy Xboxot, csak had legyen, és akkor az történt, hogy a bátyám 4,5 évvel idősebb nálam, és gyűjtöttünk egész ilyen téli szezonban, meg mentünk dolgozni, meg nem tudom, még a nyári munkából is maradt pénz. A lényeg az, hogy összedobtunk egy ilyen játékkonzolra, és betettük a fa alá a nagy családi karácsony, minden becsomagoltuk, beraktuk, és így ráírtuk, hogy anyától, apától nekünk, és akkor eljött a nagy pillanat, kibontjuk, és jaj, hát de jó ez a konzol, és akkor ugye a szülők néztek egymásra értetlenül,
hogy drágám,
ezt te vetted? Nem vetted, már te vetted? Nem, hogy is, és akkor aztán még is bele voltak a buliba, és akkor hát gyerekek, fogadjátok sok szeretettel ezt a játékot, úgyhogy mi így jutottunk hozzá, de ahhoz volt zsinór.
Élmény lehetett a szüleiteknek lenni, vagy élmény lehet még most is a ti szüleiteknek lenni.
Igen, úgyhogy muszáj volt így magunkat ilyen módon meglepni.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon színes adás lett, illetve nagyon örülök neki, hogy ilyen jó dolgokról is beszélgethettünk, mint az adományozás, mert ez is nagyon-nagyon fontos mindig, de ebben az időszakban pedig kiemeltem. Ez volt az utolsó epizód, úgyhogy most nem köszönök el úgy, hogy egy hónap múlva újra találkozunk, de tudom, hogy nagyon-nagyon rohantok, és nagyon-nagyon sok minden van, de azért a játékra mindig legyen idő. Álljatok meg egy-egy fél órára, egy-egy órára, és akkor azt mondom, hogy mindenkinek nagyon sok játékidőt kívánok. Sziasztok!
Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, megteheted az info@evamagazin.hu e-mail címen, vagy csatlakozz a Mesélj Anyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt, információt cserélhetünk.
A műsor a Béton partnere.